a töredelmes szívet te, Uram, szereted. Így állunk előtted, Urunk, és kérünk, szenteld meg együttlétünket, közösségünket, igédre figyelésünket. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Mennyei édes atyánk, nagyon hálásak vagyunk mi is a te ígédért, éppen úgy, mint a Zsoltár író. Igazából elcsodálkozunk rajta, hogy ez, amit az imént énekeltünk, a Szentírás és az énekeskönyvünknek leghosszabb Zsoltára, milyen fantasztikusan tud áradozni, örvendezni az igének, a te igédnek az olvasásáról, a befogadásáról, a neki való engedelmességről. Olyan szinte befogadhatatlan az a hatalmas magasztalás, dicséret, ahogyan a Zsoltáríró megfogalmazza az örömét, a háláját a te igéd iránt. Bár tudnánk mi is így örvendezni a te szavadnak minden napon. És most, amikor elcsendesedünk a hétköznap délutánon, kora estén előtted, bennünket is valamelyest átjár ennek az öröme. Azért jöttünk most is, mert a te ígédre vágyakozunk. És ahogyan a Zsoltár író megfogalmazta ebben a hosszú Zsoltárban, az élete, a bölcsessége, a reménysége, a vezettetése, mind-mind a te ígédből van. Urunk, mi sokkal többet tudhatunk rólad, mint ez a Zsoltár író évezredekkel ezelőtt. Így akarunk téged magasztalni nem csak az írott, hanem a testélet igéért, Jézus Krisztusért. Az ő nevében kérünk, Urunk, hogy hadd hallgassuk, halljuk és értsük is meg a hirdetett igét, a prédikációt. Segíts abban bennünket, Urunk, hogy az emberi szó, ami elhangzik a szószékről, hadd változhasson a te jelenléted, a te hatalmad által élő igévé. Hadd, hogy az hangozzék el, és úgy, ahogyan azt te akarod. És add, Urunk, hogy mi azt úgy értsük meg, úgy halljuk, ahogyan arra szükségünk van. Így kérünk, hogy segíts bennünket az úrasztalához készülni ezen az estén is. Hadd tudjunk majd idejönni, alázatosan, bűnbánattal, mégis hálás szívvel, és az új életre vágyakozva. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom Mózes első könyvéből, a 37. fejezetből, annak első 11 verséből. Az igét és magyarázatát leülve hallgassuk meg. Jákób is azon a földön lakott, ahol apja jövevény volt, Kánaán földjén. Ez Jákób nemzetségének a története. Amikor József 17 éves lett, testvéreivel együtt a nyájat legeltette, és ő volt a Bojtár, Bilhának és Zilpának, apja feleségeinek a fiai mellett. József rossz híreket hordott róluk az apjuknak, de Izrael Józsefet minden fiánál jobban szerette, mert öregkorában született fia volt, és ezért tarka ruhát csináltatott neki. Amikor testvérei látták, hogy apjuk jobban szereti őt minden testvérénél, úgy meggyűlölték, hogy egy jó szót sem tudtak hozzászólni. Egyszer József álmot álmodott, elmondta testvéreinek, és emiatt még jobban meggyűlölték. Ezt mondta nekik: hallgassátok csak meg azt az álmot, amelyet álmodtam. Éppen kévéket kötöttünk a mezőn. Az én kévém fölkelt, és állva is maradt, a ti kévéitek pedig körülállták, és leborultak az én kévém előtt. Testvérei ezt mondták neki: talán király akarsz lenni fölöttünk, vagy uralkodni akarsz rajtunk? És még jobban meggyűlölték az álmaiért és beszédéért. Egy másik álmot is álmodott, és azt is elbeszélte a testvéreinek. Ezt mondta: már megint álmodtam valamit. Egyszer csak leborult előttem a nap, a hold és 11 csillag. Amikor ezt apjának és testvéreinek elbeszélt, az apja megdorgálta őt, és ezt mondta neki: micsoda álmot álmodtál? Talán bizony járuljunk eléd anyáddal és testvéreiddel együtt, hogy a földre boruljunk előtted? ezért féltékenykedni kezdtek rá testvérei, apja pedig megjegyezte ezt a dolgot. Kedves testvérek, egy szűk két héttel ezelőtt a legutóbbi családi Jóka és Isten tiszteleten a József történetéről hallhattunk az ige hirdetésben. Látjuk, tudjuk jól, egészen talán pici gyerekkorunk óta Józsefnek a történetét. Ezt meg különösen is, hogy álmokat álmodott. Ha azt mondjuk, hogy Biblia, meg tarkaruha, mindenkinek rögtön eszébe jut, hogy József. Hát ezeket ismerjük jól. Tudjuk azt, hogy Isten milyen szenvedéseken, nehézségeken keresztül készítette fel őt erre a nagy feladatra, amit aztán majd jóval később megkapott. Ma azt fogjuk megnézni Isten lelke segítségével, hogy azok a nagyon problémás élethelyzetek, amikbe József belekerült, mennyire volt ő maga az okozója. Mert ugye, amikor elromlik egy kapcsolat, akkor el szoktuk mondani, hogy a legritkább esetben csak az egyik hibás. Mindig a másik félnél is van probléma, nem csak az egyiknél. És talán hajlamosak vagyunk arra, hogy Józsefet csak egy ilyen áldozatnak állítsuk be, vagy annak tekintsük, azért, mert összességében Isten őt felhasználta, és szenvedések árán készítette fel. Nos hát, annak, hogy Józsefet meggyűlölték a testvérei, nem csak az volt a kiváltó oka, hogy kivételezett vele az apja. Bár ez mindenképpen az egyik nagyon fontos momentum volt ebben, és milyen érdekes, hogy Jákob kivételezett a fiával, noha ezt ő maga is megszenvedte, ugye, amikor gyerek volt. Hiszen az ő apja pontosan ugyanezt csinálta, az meg a testvérét, az ő testvérét Ézsaut szerette. Le is írja a Szentírás, hogy Izsák nagyon örült Ézsaunak, mert hogy ő szilaj, kemény, igazi férfi volt, aki vadászatból élt, aki, ha kellett, minden nap kockára tette az életét. És ehhez képest Jákob pedig talán hajlamosabb volt az anya szoknyáján ülni. Hajlamosabb volt inkább otthon maradni. Egy kicsit ilyen puhányabb volt. Hát vannak ilyenek ma is, minden időben vannak. Férfiasabb férfiak meg olyan kicsit lágyabbak. Nincs ezzel semmi baj. Azzal volt a baj, hogy az apa ilyen nagy különbséget tett közöttük. Az már nagy baj volt. Úgy egészen nyilvánvalóvá tette, hogy az egyiket szeretem, a másik az az anyja fia. Azzal kevésbé törődött. És aztán azt látjuk, hogy emiatt, hogy ennyire szerette Jákob Józsefet, még neki ilyen különleges tarkaruhát is készítetett. Ugye azért abban az időben szinte mindenki ugyanolyan ruhában járt. Ez a világos, koszos világos szín, vagy drap, vagy hát akárminek nevezhetjük, viszonylag durva, szövésű ruha, ebben jártak az emberek. Legfontosabb az volt, hogy takarja el a nagyon erős napsütéstől a testet, a ruházat. És amikor József megkapta ezt a ruhát, az azt jelentette, hogy ő nagyon messzire, iszonyatosan feltűnő volt mindenki számára. Az emberek azt látták, hogy ott jön a Jákob fia. Őt, azt az egyet mindenki felismerte, akár 100 méterről is, vagy még messzebbről. Ugye van, amikor azt mondjuk, hogy megismerjük a járásáról. Most is, amikor jöttem, volt, akit megismertem a járásáról. De ezt a fiút, ezt nem a járásáról ismerték meg, hanem a rendkívül harsány, különleges ruhájáról. És hát biztos ez nagyon drága is volt. Sok pénzbe került ezt elkészíteni. És elgondolkoztam rajta, testvérek, hogy ha József látta, hogy ez milyen bántó a testvérei számára, hogy ennyire kivételeznek vele, akkor miért nem volt annyi bölcsessége azt mondani, hogy nem hordom minden nap azt a ruhát. Majd felveszem az apám születésnapján, meg az enyémen, vagy ünnepnapokon, de nem állandóan abba járok. Nem fogom minden nap hergelni az én testvéreimet. Lehetett volna ezt is csinálni. De azért ő benne volt az, hogy jól esik azt a ruhát viselni, hogy én különleges vagyok, én másabb vagyok, mint a többi. Azért ő visszaélt ezzel a kivételezett helyzetével, ebben biztosak lehetünk. És ez rögtön felénk is fordítja az ige, az üzenetét, mert valóban alázatos hívő ember nem dicsekszik. Ugye Józsefben benne volt ez, hogy hát ő nem akárki. Hogy ő különleges, a 12 testvér közül ő a 11. volt, és mégis ő volt a becses. Ő erre rájátszott. Isten mindenkinek ad képességeket, ezt tévesen úgy szokták nevezni, hogy talentumokat, ebben most nem megyek bele, nem érdekes, de sosem arra adja, hogy mi ezzel dicsekedjünk, hanem azért adja, hogy ezzel szolgáljunk. Ezért is mondja Pál apostol, hogy mit van, amit nem kaptál volna, ha pedig úgy kaptad, mit dicsekszel vele? Kaptad, ajándék. Nem te harcoltad ki, hanem az Isten adta. Legyél érte hálás, de ne dicsekedjél vele. Sok évvel ezelőtt történt egy másik gyülekezetben, egy presbiterrel beszélgettem a járdán, arra felé jött egy bácsi bottal, meggörbülve, nehezen lépkedett szegény. És ahogy odaért hozzánk, köszöntünk neki, és az a presbiter, akivel én egyébként pár perce beszélgettem, odafordult ehhez az öreghez, és azt mondta neki, hogy így fogalmazott, hogy dobd el azt a botot, minek az neked? Látod, én is milyen jól tartom magam. Hát szegény bácsi nem nagyon tudott mit mondani, hanem valahogy elütötte, aztán elbúcsúzott. És akkor utána ez a presbiter mondja nekem, hogy egyidősök vagyunk. És valóban az a másik sokkal idősebbnek tűnt, egy megtört ember. De hát, mit kellett volna mondani? Nem inkább azt kellett volna mondani, hogy Istenem, magasztallak téged, hogy nekem ilyen egészséget adtál. És inkább könyörgök azért a másikért, hogy bárcsak eldobhatná azt a botot. Bárcsak Isten megerősítené, hogy ne kelljen neki azzal járni. De ugye nem ez volt, hanem egy dicsekvés, hogy mert én külön vagyok, én nem vagyok beteg, én nem vagyok elesett. Hát ki tehet erről? Mit van, amit nem kaptál volna? Nagyon fontos ezzel szembenéznünk, hogy még véletlenül se így legyünk. Azt mondja Isten igéje, hogy aki áll, vigyázzon el, ne essék. Meg azt mondja Jakab, hogy a ma a miénk, szóval ezt nem tudjuk. Azt mondja Jakab apostol, hogy ne mondjátok azt, hogy holnap ide meg oda megyünk, meg majd vásározunk, hanem ha az Úr engedi és élünk. Mert amikor valaki már ezt nem teszi hozzá, ez nem azt jelenti, hogy szüntelenül mindig ezt kell mondani, hogy ha az Úr engedi és élünk, élek, kimegyek a konyhába egy pohár vízért, nyilván nem erről van szó, de hogy legyen ott a fejemben mindig, hogy én ki vagyok szolgáltatva az Istennek, és hiába most ilyen az erőm, az egészségem, a lehetőségeim, a körülményeim, ezt az Úr bármikor elveheti, és el is fogja venni, szinte biztosak lehetünk benne, hogyha mi ezzel felfúvalkodunk. És nem az ő dicsőségére vagyunk, hanem pökhendiskedünk. És Józsefet is meg kellett az Istennek gyötörnie, hogy használni tudja. Hogy ugyanígy egy gyermektelen házaspárral bizony udvariatlanság, amikor találkozunk, és akkor 3-4 órán keresztül csak arról az egyről áradozunk, hogy milyen fantasztikus gyerekeink vannak. És lehet, hogy ő nekik minden perc, velünk töltött perc egy készszúrás a szívükbe, mert ők is vágynak rá, csak nincs. Nyilván ez nem feltétlenül dicsekvés, de hát legyek azért ennyire tekintettel a másikra. Szóval nagyon fontos inkább a hálaadás, és nem a dicsekvés. Mert az Úr Jézustól is ezt tanultuk, ahogy Pál apostol van róla, hogy nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő Istennel egyenlő. És ahogy énekelni szoktuk is, Istenségét elrejtette, midőn testünket felvette. Hát ha Jézus Krisztus nem úgy jött ide, mint egy Isten, hanem alázattal szolgált, akkor nekünk még inkább ezt kell tennünk. Aztán nehezítette a saját helyzetét József azzal is, hogy rossz híreket hordott a testvéreiről, az apjának. Hasonló a helyzet a cifraruhához. Nem az ő hibája volt, hogy ő kapott egy cifraruhát. Nem ő követelte ki. De nem jól élt azzal. És itt is az a helyzet, hogy a sajnos az ige nem mondja azt, hogy József hazudott a testvéreiről. Nem, azok tényleg betyárok voltak. Arra gyanakszanak, írás magyarázók, hogy talán paráználkodtak, összejártak mindenféle nőkkel, de ezt nem tudjuk biztosan. Az a lényeg, hogy azért nem ők voltak a világon a erkölcsileg legmagasabb szinten álló srácok. Oka volt azoknak, nem légből kapott vádak voltak, amiket elmondott József róluk, de árulkodott. Ő élvezte, hogy hordja a rossz híreket. Azért ez neki nem esett nehezére. Nem úgy ment oda az apja elé, hogy apám, ezt meg ezt csinálták a fiúk, próbálj már meg velük beszélni, mert sajnálom őket, hogy ne tegyék már tönkre az életüket, vagy valami ez hasonló. Nem, ő ment árulkodni. Milyen egyszerű megoldás ma is. Kísértése ez embernek. A magam bűnét úgy kisebbítem, hogy közben a másik vétkére felhívom a figyelmet. Elmondom másnak, hirdetem a másik vétkét. A bűn nem helyes, elítélendő, de az Úrtól tanult sorrend az, valakivel valami baj van, akkor incsen meg négy szem közt, őt, ha nem hallgat, akkor tanúk előtt, aztán pedig vigyem a gyülekezet elé, és így tovább. Ha úgysem, akkor már nem tudok vele mit kezdeni, így írja az ige, hogy tekintsem úgy, mint egy pogányt. De nem az árulkodás a megfelelő sorrend. Aztán József abban is sáros volt, helytelenül viselkedett, hogy dolgozhatott volna ő is. De ő nem dolgozott, nem segített. Lehet, hogy azt mondta az apja, hogy én nagyon szeretlek téged, és kímélni akarlak mindentől. Lehet, hogy ő is biztatta, hogy te csak legyél itt mellettem mindig. De nagyon valószínűnek tartom, hogy József meg nem mondta az apjának, hogy ó, hadd menjek már a testvéreimnek segíteni, látom, hogy mennyit melóznak. Hadd segítsek már be nekik. Hanem ő el volt magának, mint egy kis herceg, az összes többi meg, mintha szolga lenne, úgy is érezték magukat. Miért nem állt neki dolgozni ő is? Nagyon sokat jelent, amikor valaki nem az oldalvonalról kiabál be, hogy még az se jó, meg az se jó, meg azt is lehetne másképpen, hanem oda megy, és ő maga is megfogja a munkának a végét. Mennyivel hitelesebb. Hát ezt is meg kellett tanulni Józsefnek. És még tovább nehezítette helyzetét József azzal, hogy azokat az álmait, amelyeket Isten neki, és csak neki jelentett ki, ő bizony elmondta a többieknek. És azokat zavarta az álmok értelme, hiszen arról szóltak teljesen egyértelműen, hogy majd mind meghajlanak előtte. Vajon elmondta volna akkor is az álmát, hogyha azokban Isten Józsefet ítéli meg valamilyen bűnéért? Azzal is dicsekedett volna? Valószínűleg nem. Ezeket az álmokat Isten neki jelentette ki. Neki szóltak. Nem arra való volt megint csak, hogy ő dicsekedjen, meg hogy előre lejárassa majd a testvérét, meg az egész családját. Isten egy csodálatos dolgot jelentett ki neki álomban, és ő az alázat a belső elmélyülés helyett dicsekedett. De Isten ajándékai megint csak nem erre valók. Vannak az életben olyan dolgok, amelyeket nem mondok el a másiknak akkor sem, ha igaz. És erről már volt szó egy-két biblia körben, hogy szabad-e hazudni. És van egy film, a Forrest Gump, abban mondja a főszereplő, hogy az anyukája azt szokta neki mindig mondani, hogy a kegyes hazugság az belefér, mert az nem árt senkinek. De ezzel nem értünk egyet. Nincsen ilyen, hogy kis hazugság, nagy hazugság, meg kegyes hazugság. Meg ugye ismerjük ezt is, hogy nem fejtettem ki az igazságot teljes mértékben. De van mégis olyan dolog, amit nem helyes elmondani. Mondok példát, és mindjárt lehet érteni, hogy mit akarok ezzel kifejezni. Tegyük fel, hogy a gyerekem az bejelentkezik az ELTE-re. Ő ott szeretne tanulni a 5-ös Loránd Tudományegyetemen. És akkor szegény tanul, mint a güzű, csomó mindent megtesz, külön órákra jár, éjszakázik, nagyon fáradt, elmegy, felveszik. Sikerül. Ha én azt mondom neki utána, nagyon ügyes voltál, azért csak jó, hogy szóltam a rektornak, gyerekkori barátomnak, hogy vegyenek fel. És lehet, hogy az igazat mondom, igaz? Az igazat mondtam. De a gyerekemnek elvettem az önbizalmát, lehet egy egész életre, a reménységét, mert ő hihetetlen mennyiségű energiát beletett ebbe, hogy őt vegyék fel. És valószínű, hogy felvették volna, akkor is, ha nem szólok. Akkor nekem miért kell ezt elmondani? Mire való ez? Na hát valami ilyesmi volt, amit József is csinált. Isten ezt neki jelentette ki, neki. Őt készítette. Még ha el is mondta a családjának az elsőt, de látta, hogy mennyire bánkódik érte mindenki, mennyire bántja a családot, akkor a másodikat nem biztos, hogy el kellett volna mondani, pláne nem dicsekedve. Hát láthatjuk József példáján keresztül, hogy sokszor mi magunk ártunk saját magunknak. Úgy jár el a szánk, úgy szólunk, úgy viselkedünk, hogy az másoknak fájdalmat, keserűséget okoz, aztán később nekünk is kínokat. Nem biztos, hogy direkt csináljuk, de amikor az ember nem Isten előtt, vagy nem teljesen Isten előtt éli az életét, akkor a kísértő az könnyen ezeket a szent dolgokat is ellenünk tudja fordítani. Bölcsesség kell ezek elkerüléséhez. És a bölcsesség kezdete az Úrnak a félelme, ahogyan az Úr Jézus is szüntelenül imádkozva elkérte a bölcsességet, a vezetést minden napra, úgy tegyük mi is. Látjuk, hogy sok bűn, nyomorúság, teher van, de Jézus kegyelmét, bölcsességét kérhetjük, megkaphatjuk, és ezáltal az életünket rendezettebbé tehetjük. Bűnbánati alkalmakon vagyunk együtt, az úrasztalához készülünk, ezen az estén, ebben a tekintetben. Otthon is gondoljuk tovább az életünket. Amen. Urunk, köszönjük azt a sok mindent, amit nekünk adtál, amiben bennünket részesítettél. Sok ajándékod van, amivel meggazdagítottál minket. Bocsáss meg, hogyha ezeket nem tartjuk elég értékesnek, ha másiknál letett ajándékaidat hasznosabbaknak, fontosabbaknak véljük, és esetleg irigykedünk is rájuk. Segíts, Urunk, abban, hogy tudjunk annak örülni, amit mi kaptunk. Akkor is, hogyha nem lettünk nagy emberek, ha nem lettünk sokféle magas pozíciót betöltő személyekké. Segíts nekünk, Urunk, átélni, megtapasztalni azt, hogy micsoda megtiszteltetés, ha valaki lehet szülő, nagyszülő, akár dédszülő is, óriási hivatás ebben lenni. És óriási hivatás az, hogy a te gyermekeid lehetünk, és rólad bizonyságot tehetünk. Adorunk, hogy lehessünk bölcsebbek, mint József. Tudjuk, hogy ő még egy tizenéves fiatalember volt, egy serdülőkor végén levő kamasz. Sok mindenre meg kellett még tanítani. De amikor magunkra tekintünk, sokkal több évtized után is érezzük azt, hogy nincs meg az a bölcsességünk, amire szükségünk lenne. Nem is tudjuk megtanulni ezt másoktól, csak egyedül tőled. És ezért kérjük szent lelkedet, általa világosítsd meg az elménket, a gondolatainkat. Töltsd be bennünket vele, és add meg nekünk azt, hogy egyre jobban ismerhessünk téged, és hogy egyre jobban tudhassuk a te akaratodat, aminek engedelmeskedve minél kevesebb fájdalmat okozzunk másoknak és magunknak is. Így kérünk, Urunk, hogy hallgass meg bennünket, erősíts, vigasztalj, fedj meg, éppen ahogy arra szükségünk van ezen az estén is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atyának kegyelme, az Úr Jézus Krisztusnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.